a mi segítségünk, és Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliuma 4. részéből, a 21. verstől a 34. versig olvassa közöttünk Béres Imre presbiter, tiszteletbeli presbitertársunk.
Ezután pedig így szólt hozzájuk. Vajon azért veszik elő a lámpát, hogy béka alá tegyék, vagy a hágyalát? Nem azért, hogy a lámpát tartóba tegyék? Mert semmi sincs rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre nem tűnne. Ha valakinek van türelhallása, hallja. Ezt is mondta neki. Vigyázzatok, mit hallotok. Amilyen értékkel mértek, olyan mihal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Mert amilyen, aminek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Jézus ezt is mondta. Úgy van Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal. A mag sarja és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarja, aztán kalát, aztán élek magok a kalátban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarjót, mert itt az aratás. Majd így folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen fák példázatban foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Mikor elveszik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő és nagyobb lesz minden vedeménynél. És olyan nagy árakat hajt, hogy árnyékában kétszer rakhatnak a tégi madarat. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik a tígét, amit megértették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk. Maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott minden.
Az Isten igaz beszéde az evangélium igéi. Amen. Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, Urunk, hogy Te eljöttél közénk, mint Isten igéje, és a Te igéd élő és ható és élesebb minden kétélű karnál, és elhatol egészen az elme és a szív mélységeibe. Azért jöttünk, Urunk, mi is, hogy a Te igéd hasson bennünk, eljusson a szívünk legsötétebb helyeire is, és ott megfogadjon, gyümölcsöt teremjen a Te dicsőségedre. Kérünk Téged, hogy Te igéd vezessen bennünket bűnbánatra is, hogy illőképpen tudjunk élni a szent jegyekkel, mert köszönjük, hogy Te bűnbocsánatot készítettél nekünk, és köszönjük, Urunk, hogy benned van új életünk, és általad lesz örök életünk is, Jézus, kegyelemből, hitáltal. Kérünk ezért, add nekünk most a Te szent lelkedet, hogy értsük a Te igédet, szívünkbe fogadjuk, és gyümölcsöt teremjünk a hétköznapokban is, a Te dicsőségedre élve. Legyen nagyjá bennünk és közöttünk a Te országod, Jézus, könyörülj rajtunk, szólaltasd meg a Te igédet, a Te igéd lélek és élet. Amen. Istennek szeretett népe, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által hozzátok is szólni kíván, írva találhat az előbb felolvasott evangéliumi szakaszban, Márk evangélium a 4. részében. Újra olvasom a 30-tól a 32. verseket. Jézus így folytatta: mihez hasonlítsuk Isten országát? Olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcstermővi igéjét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Tisztelt gyülekezet, azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy Jézus tanítványai. Ha emlékeztek, amikor kezdtük Márk evangéliumát, akkor az első héten ez volt az üzenet címe, Jézus útja, a második alkalommal Jézus családja, és most pedig Jézus tanítványairól hallhatunk. Jézus útja. Amivel köszöntöttelek is benneteket, Jézus azt mondta, hogy betelt az idő, elközelített Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És utána nem sokkal mondja azt is Jézus, hogy azért jöttem, hogy az Isten országának evangéliumát hirdessem. Merre vezet tehát Isten útja, Jézus útja? Hol található meg Jézus, ahol van bűnbánat, ahol elnyomás és igazságtalanság van, és Isten szabadítására várnak a hívő lelkek, ahol betegség van, gyász és gyógyulást keresnek. Egyszerűen szólva, Jézus útja arra vezet, ahol segítségül hívják őt. Jézus családja. Kik Jézus igazi hozzátartozói? Azok, akik Isten akaratát akarják cselekedni. Akik úgy szeretnének élni, ahogy Jézus tanítja. Ahogy akik engedelmeskedni akarnak Istennek. Vagy ahogy Calvin mondta, emlékezzünk az ő szavaira is reformáció évében. Calvin mondta, hogy az az életünk legfőbb célja, hogy mindent, amit teszünk, Isten dicsőségére tegyünk. Soli Deo Gloria, Isten egyedüli dicsőségére. Tehát akik meg akarják dicsőíteni őt az életükkel, azok Jézus igazi hozzátartozói. A mai igében, sőt azt mondhatnám, hogyha valaki olvasta, és remélem, hogy olvastátok a heti igéket a kalauzban, akkor arról van szó ezekben az igékben, hogy Jézus tanítványai, mindazok, akik követni akarták őt, hogyan reagáltak, milyen következményei lettek az életükben Jézus szavainak. Szólt már szó arról is, hogy Jézus élete és tanítása vegyes érzelmeket váltott ki. Mi 2000 évvel később nem igazán értjük ezeket a fajta kételkedéseket, ami körülvették Jézus csodáit, Jézus szavait, tanításait. Nem értjük azt a hitetlenséget, ami Jézus földi életét végig kísérte. Pedig ugye meg volt írva ez is előre, hogy eljön az Isten fia, és sokan ellent mondanak majd neki. És láthattuk az előző történetekben, hogy bizony Jézus ismerősei, családja, vagy a kor vallási szakértői, és a tömegek részéről is mennyi elutasítást, és mennyi hitetlenséget tapasztalt Jézus. Tehát testvérek, valljuk meg, hogyha őszintén magunkban nézünk, akkor a gondolataink, érzelmi megnyilvánulásaink és az életünk cselekedetei is azt mutatják, hogy mi sem fogadtunk el teljesen mindent, amit Jézus tanít. Ezekben a fejezetekben Jézus arról tanít, hogy az Istennek való engedelmességnek milyen következményei, milyen gyümölcsei vannak. Ezért adtam ezt a címet, hogy Jézus tanítványai. Azaz, hogyha tanítványai vagyunk Jézusnak, annak milyen következményei kell, hogy legyenek az életünkben. Olyan az Isten országa, mint egy mustármag, ami nem csak hogy a piciny kezdetből nagy növény lesz, hanem az egy pici magból sok-sok rengeteg termés és gyümölcs kell, hogy legyen. Az derül ki azonban Jézus tanítványai cselekedeteiből és viselkedéseiből, azt hozza Jézus napvilágra, azt mutatja meg, hogy Jézus hallgatói, kiválasztott apostolainak sem volt teljesen hittel teljes válaszuk Jézus tanításaira. Olvastuk a magvető példázatát is a héten, az pedig arról szólt, hogy hogyan fogadod Jézus beszédét, hogyan fogadod Isten igéjét, mert Jézus a magvető, aki szórja Isten igéjét, hint itt a világban, a mag, ugye az az ő igéje, te pedig a talaj vagy, hogyan, milyen talaj vagy, hogyan fogadod az igét, és milyen hatással van rád. Azt kérdezi tehát tőlünk Isten igéje, hogy nekünk milyen az evangéliumra, milyen a Jézus által meghirdetett örömhírre adott válaszunk. Mi a te életednek válasza a Jézus tanításaira? Kételkedünk? Látjuk a történetekből, hogy kételkedhetünk, hiszen még Jézus tanítványai sem értették teljesen őt. Sőt, feltámadása után a Szentlélek kitöltetése, akkor kezdtek megérteni bizonyos dolgokat. Kételkedünk Jézus személyében, hogy kicsoda ő és miért jött. Valóban Jézus éppen olyan embernek tűnik, mint mi. Emberi testben jött a világra, van családja, egy néphez, egy etnikumhoz tartozik, van foglalkozása. És mégis, aki az égi testeket alkotta, látjuk a történetekből, hogy megéhezik, kimelegszik, megizzad, vagy éppen féltő haragra gerjed az emberek hitetlensége miatt. Jézus azt mondja, hogy az ő üzenetét, az ő tanítását, az Isten országát megérteni és magunkével tenni, az nem megy újjászületés nélkül. Látjuk ezt János evangéliumából, az öreg Nikodémus esetéből. Nikodémus gazdag ember volt. Nem csak, hogy gazdag, ami ugye Jézus korában főleg az áldást jelentette, hát aki becsületes módon szerzett úton gazdagodott meg, azt áldottnak tartották. Megáldotta őt az Isten a becsületességért, a hűségéért, ilyen volt Nikodémus. De nem csak áldott volt, hanem a nagy tanács tagja. Úgy mondanánk, hogy egy idős, tapasztalt, bölcs, mélyhitű presbiter volt Nikodémus. Pénteken volt Cseri Kálmán temetése, 77 éves korában távozott el közülünk, és ezekben a napokban olvashattuk Nikodémus történetét a Kegyelem harmatja áhítatos könyvében. És Cseri Kálmán teszi fel a kérdést, hogy mit keresett éjszaka egy ilyen köztiszteletbe álló ember Jézusnál. És azt mondta Cseri Kálmán, bizonyára önmagát kereste. Bizonyára Istent kereste. És ennek az idős, bölcs, hívő embernek mondta Jézus, hogy szükséges neked újjánnan születni. Méghozzá hozzátette, hogy szükséges nektek, nem csak Nikodémusnak, hanem nekem és neked, mindannyiunknak. Újjá születnünk, így fogalmazott Jézus, mégpedig víztől és lélektől. Mert aki nem születik újjá víztől és lélektől, az nem mehet be Isten országába. Mit jelent ez? Mit jelent víztől újjá születni? Ez is egy olyan csodálatos szimbólum, aminek többféle jelentése van. Hiszen a víz, mint élő víz, jelenti magát Jézus, jelenti magát Jézust, aki azért jött el a világba, hogy megmentse az elveszetteket. Tehát a víz jelenti Jézust magát, Isten igéjét, Isten hozzánk szóló üzenetét. A Cseri Kálmán azt is hozzátette, hogy a víz jelenti a bűnbánatot és a bűnbocsánat általi megtisztulást is. Jézus azt mondta, én vagyok az élő víz. Aki ebből a vízből iszik, soha meg nem szomjazik, hanem örök életre buzgó vízforrása lett benne. Igen, Jézus az élő víz, ő Isten hozzánk szóló igéje, ő benne van bűnbocsánatunk, ő általa tudunk megtisztulni bűneinkből, ő általa van új és örök életünk. És mit jelent lélektől születni? Jézus itt bizonyára a Szentlélekről beszél. A Szentlélek olyan, mint a szél, amely fúj, ahova akar. Nem tudjuk, hogy éppen honnan jön és hová tart. Azt tudjuk, hogy Istentől jön. De hogy hová tart, kit érint meg, nem tudjuk. De hogyha megérintett már téged, ha úgy érzed, hogy Isten szólt hozzád, és amit szólt, az mintha neked üzente volna, pont rád szabták volna, vagy ha ódázhatatlan hívással a te lelkiismeretedben valamire hív téged, az a Szentlélek. Engedj neki, szükséges nektek víztől és lélektől újjászületnetek. Mert aki nem születik újjá, az nem mehet be Isten országába. Mondtam már nektek többször, hogy ez az élet nagy döntése, az újjászületés. Ezt Isten munkálja ki bennünk, ő visz odáig, hogy döntenünk kell. De mondjunk igent neki, és ahogy az egyház egy öreg tanítója mondta, újjászületni egyszer kell új életet kezdeni Jézussal, de megtérni, ha kell, ha szükséges, minden nap. A mustármag példázatban az is csodálatosan benne van, hogy az apró kezdetek mindig nagyon fontosak. Az apró kezdetek nagyon fontosak Istennek és bátorítóak. Ahogy hallottuk is, Jézus egyedül kezdte hirdetni Isten országát. Hiszen hiába készítette az ő útját keresztelő János, még maga keresztelő János is elbizonytalanodott abban, hogy Jézus a Messiás. Egyedül kezdte hirdetni. Aztán volt 3-4 halász, tisztátalannak tartott halász tanítvány. Aztán lettek 12-en, 70-en, 3000-en. És hogy hallottuk, 2000 évvel Jézus földi élete után több mint 2,5 milliárd, közel 2,5 milliárd követője van. És a kereszténység most is hordozza az újjászületés titkát. Bármilyen gyenge is az egyház állapota, mégis az egyház Isten családja, és itt ismerheted meg a megváltás és az új élet titkát. De ahhoz, hogy Isten akarata szerint változzon az életünk, meg kell látnunk magunkat valóságosan. Milyenek vagyunk valójában belül, milyenek vagyunk a szívünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban. Ahogy egyszer Jézus fogalmazta a tanítványainak, nem tudjátok még, hogy milyen lélek van bennetek. Tehát még a tanítványok is, a 12 is, saját emberi természetük szerint a harag fiai voltak, bosszúálló, sértődékeny emberek. Volt úgy, hogy amikor hirdették az Isten országát, és egy falu nem akart megtérni, nem fogadták az igét, azt mondták Jézusnak, Jézus, kérjünk csapást, kérjünk ítéletet az égből erre a hitetlen falura. Ekkor mondta nekik Jézus, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. És ez szól nekünk is. Milyen helyzetekben vagy agresszív a hétköznapokban? Mert a hétköznapokban derül ki, hogy milyen lélek van bennünk. És bizony ezek a helyzetek megítélnek, lelepleznek bennünket, nagyon fájóak, de mégis nagyon szükségesek ahhoz, hogy meglássuk, hogy kik vagyunk, és hogy miben kell kérnünk Jézus szabadítását. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha ilyen lelkület van bennünk, akkor megszállottak vagyunk, mint a gadarai megszállott. Ezt a történetet is olvastuk, ez a mai napi történet. Jézus azt mondta a gadarai megszállottra, hogy ebben nem, az emberben nem csak beteg lélek, megbetegedett lélek volt, vagy rossz lelkület, hanem egy egész légiói démon. Egy egész seregnyi gyilkos démon. Számos, nem egy, hanem számos megbetegítő lélek, lelkület. Olyan, aki önmaga ellen fordul, azt teszi, ami káros. Ugye ez a megszállott önmagát csapkodta kővel. Magát akarta elpusztítani. Testvérek, lehet, hogy nem vagyunk megszállottak, de bizony, önpusztító lelkület van bennünk. A gadarai megszállott az egy metaforája, hogy milyen az, amikor megbetegítő lelki hatás van rajtunk, vagy milyen az, amikor megbetegedett a lelkünk, akkor a vesztünkbe rohanunk, magunkat pusztítjuk. És hogyha ezt fedezted föl magadban, akkor szabadulásra van szükséged. Mert Jézus nem csak arra hív, hogy fölismerd a bűneidet, és megvald azokat, és a bűnbocsánat által új életet kezdj, hanem Jézus arra is hív, hogy megszabadítson és meggyógyítson téged. Ahogy Billy Graham mondta, egyet tudok biztosan, nagy bűnös vagyok, de Jézus nagy szabadító. Testvérek, bőjt van. Jézus azt mondta, hogy bizony vannak olyan lelki állapotok az életünkben, ami nem hagy el bennünket másképp, ami nem távozik el tőlünk másképp, csak bőjtöléssel és imádsággal. Az, hogy hogy bőjtölsz, azt munkálja ki benned a Szentlélek. De a bőjtölés azt jelenti, hogy igenis akarod. Igenis akarod, hogy Jézus változtassa az életedet. Nem akarsz tovább azokban a dolgokban élni, amiben élsz. És igenis küzdes imádságban azért, hogy Jézustól bűnbocsánatot és szabadulást nyerj, szabadulást és gyógyulást. Hogy az Isten országa, az a kicsiny kezdet, ami téged arra vonzott, hogy Jézushoz menj, az hatalmas legyen benned, olyan nagy, ami ágokat hajt, olyan nagy, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Kívánom szeretettel mindannyiunknak, hogy itt a bőjtben, Isten előtt való elcsendesedésben, az úrvacsora előtti bűnbánatban ilyen gyümölcsöket teremjünk, és hogyha megláttuk, hogy milyen lélek van bennünk, akkor kérjük Jézus szabadítását. Úgy legyen, ámen. Mennyi édesatyánk, drága Úr Jézus Krisztus, a Te ígéd igazság, és igazad van, ha szólsz, és köszönjük, hogy ha Te vagy az, aki leleplezett bennünk ígéd és szent lelked által, hogy milyen lélek lakozik bennünk. Hiszen megvalljuk, hogy nekünk is pont ugyanolyan válaszaink vannak a Te ígédre, mint ahogy reagáltak az ismerőseid, a családod Jézus, a kor vallási szakemberi, vagy éppen a tömeg, ami hallgatott téged. Mi is pont ugyanúgy hitetlenkedünk, mi is pont ugyanúgy sok mindenben nem engedünk neked, és természetünk szerint a harag fiai vagyunk, és ennek oly sokszor utat adunk. Bocsáss ez meg nekünk, Jézus! Szabadíts meg, Urunk, mindazoktól, amitől meg kell szabadulnunk. Vigasztalj bennünket a gyászunkba, adj hitet ahhoz, hogy bizalommal Te irgalmas kezeidre bízzuk szeretteink lelkét. Urunk, vigasztalj bennünket, és gyógyítsd a lelkünket, amikor tanácstalanok vagyunk, olyan helyzetben vagyunk, amire nem látunk emberi megoldást, akár munkanélküliségben, akár eladósodottságban vagyunk, vagy akár kilátástalan a helyzetünk a családunkban. Urunk, Te add meg a kimenekedés útját, és add, hogy hittel rálépjünk arra, amit Te készítettél, és hogy engedjünk Neked, és hogy ne a kételkedés és hitetlenség legyen a mi válaszunk a Te szabadra, hanem a hittel való engedelmesség. Mert köszönjük, hogy Te arra jársz, amerre bűnbánat van. Köszönjük, hogy Te arra jársz, ahol segítségül hívnak téged, ahol nyomorúság, elnyomás, betegség, fájdalom és gyász van, vagy jajkiáltás. Te arra jársz, ahol segítségül hívnak téged, Urunk, és köszönjük, hogy a Te családodnak nevezed azokat, akik engednek neked, akik a Te dicsőségedre akarnak élni. Urunk, hadd legyünk tanítványaid. Jaj nekünk, Urunk, ha képmutatónak bizonyulunk, mint a farizeusok, Jézus, szabadíts meg bennünket a farizeusok kovászától, hanem add, hogy olyan lelkület legyen bennünk, olyan lélek, amely meglátja, hogy igazad van, amely tudja, hogy te szerető Isten vagy, hűséges, és érdemes benned bízni. Erre vezess bennünket, Urunk Jézus, te vigasztald gyászolóinkat, te adj reményt a betegeinknek, hogy te tudsz ma is gyógyítani, és ma is ugyanúgy szabad, számíthatunk rád. De Urunk, add, hogy akiknek le kell zárni az életüket, azt veled tegyék, mert aki te vezetsz át az életen, azt te várod az örökké valóságban is. Urunk, könyörülj mindazokon. Segítsd meg mindazokat, akik segítségül hívják a te nagy és dicső nevedet. Könyörülj rajtunk, Atyánk, Jézusért kérünk. Te vezess bennünket most is igaz bűnbánatra, és az úrvacsorai közösségben te add meg nekünk a bűnbánat, a bűnbocsánat és az újrakezdés örömét. Te tisztíts meg bennünket, és akkor megtisztulunk, Jézus, a drága véreddel. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Jézus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.